Kívánok mindenkinek. Nem. Tánya. Tánya, hogy?
Szóval nincs véged. Ez a kicsi nem tetsz
egyáltalán. Kémia illatok, kérdezik, hogy a mai illatok. Jó, most mindenkinek a Tánya 38-as fejezetét tanuljuk, és szerintem ma be is fogjuk fejezni a 38-as fejezetet. Csak nagyon gyorsan átvéve, felfrissítve azt, amit az elmúlt hetekben tanultunk, hogy arról volt szó, hogy gyakorlatilag az a kiinduló pont, hogy minden micva, az, ahogy a nevében is benne van, nem egyszerűen egy parancsolat, egy isteni elvárás, hanem egy kapcsolat Istennel. Maga a micva szó is nem csak azt jelenti, hogy parancsolat, hanem azt is, hogy kapcsolat, hiszen minden micva az egyben egy kapcsolat Istennel. És így a kapcsolatnak van egy gyakorlati része, a micva teljesítésének egy gyakorlati része, de van egy áhítat része is, egy mögötte levő érzés része is. És erről szól a Tánjának ez a fejezete, azt a vitát és azt a kérdést veti föl, azzal a kérdéssel indít, hogy érvényes-e egy micva, hogyha nincs mögötte szellemi áhítat, nincs mögötte kavone, kavana, ahogy héberül mondjuk, ezt mi áhítatnak neveztünk, tehát nincs mögötte az a spirituális, az a lelki motiváció, ami elvileg hát ott kéne, hogy legyen. És erre föltettük ezt a kérdést, itt mindenki elmondta a véleményét, és azt a logikus, első látásra logikus álláspontot is sokan mondtátok, hogy hát egy micva teljesítése áhítat nélkül, az nem tűnik úgy, hogy sok értelme lenne. De aztán tovább mentünk, és kifejtettük, hogy igenis a halakha szerint, a zsidó törvények szerint egy micva akkor is érvényes, hogyha nincs mögötte áhítat, ha nincs mögötte szellemi motiváció, mert a gyakorlat a lényeg. De milyen egy micva áhítat nélkül? Lehet valamit mondok? Milyen egy micva áhítat nélkül? Azt mondtuk, hogy olyan, mint a test lélek nélkül. Ugyanúgy, ahogy a test maga az test, lélek nélkül is, de mégis egészen más, hogyha ott van mögötte, ott van benne a lélek, hasonló módon egy cselekedet átérzés és áhítat nélkül, az olyan, mint a test lélek nélkül. Erre föltettük a kérdést, ez volt a legutolsó, egy kicsit bonyolult is volt, hogy de tulajdonképpen azt mondtuk, hogy a test, ha a testről és a lélekről beszélünk, azt mondtuk, hogy a testben is van, a magának a testnek az anyagában is van isteni energia, hiszen az anyag is nem létezhet isteni energia nélkül. Akkor mi a különbség aközött, hogy most van benne lélek, vagy nincs benne lélek? Hát az isteni energia az mindenképp benne van. És azt mondtam, hogy igen, de nem ugyanaz a minőségű isteni energia van egy fizikai anyagban, ami önmagában annak a fizikai anyagnak a létét adja, és a lélekben, ami pedig egyenesen egy isteni forrásból jön. És erről beszéltünk, amit visszagondoltak, hogy attól még, hogy minden, ami a világon van, a legfizikaibb tártól, a leganyagibb fizikai tártól, a legmagasztosabb spirituális létezésig minden Istentől ered, mégse lehet azt mondani, hogy ez a két véglet ugyanolyan formában fejezi is ki azt, hogy Istentől ered. És erre egy példát is mondtunk. Hogyha én lemegyek kutyát sétáltatni, vagy elnézést a kutyasétáltatás példáját, de valami olyan cselekedet végzek, ami amúgy egy mellékes cselekedet, mondjuk fújjam az orromat, és föltalálom a relativitás elméletét, mint egy fizikatudós, mind a kettőt én csinálom, és mind a kettőben benne van az én energiám, az orrfújásban is, meg a találmányom kiötlésében is. Mégsem lehet azt mondani, hogy ez a két dolog ugyanolyan mértékben adja át az én létemet, az én lényegemet. Ha én fizikatudós vagyok, akkor nyilvánvalóan sokkal inkább benne vagyok a találmányban, mint az orrfújásban. Benne vagyok én mindkettőben. Orrt fújni nem lehet, nem tudom az orromat fújni, ha nem tenném oda magam. Nem kezdeni kell fújni. De még sincs benne ugyanúgy, mint amikor feltalálok valamit. Hasonlóan Isten. Isten mindenben benne van. Benne van a legegyszerűbb és a legélettelenebb, a legminimálisabb dologban is. és benne van a lélekben is, az emberi lélekben is, de mégsem ugyanannyira fejeződik ki ebben a két dologban. És ezért a test, igaz, hogy a test önmagában egy halott test, egy élettelen test is bír isteni energiával, mint ahogy egy kő is bír isteni energiával, és egy élettelen fa tönk is bír isteni energiával, és a húsleves is bír isteni energiával. De nem bírnak ezek a test, csak úgy, mint a többi fizikai, anyagi anyag, nem bír ugyanolyan minőségű isteni energiával, mint maga a lélek. És innen áttételesen a micvákra is ugyanígy igaz. Igaz, hogy egy micva, mint cselekedet, ami a testhez hasonlatos, az összekapcsol Istennel, akkor is, ha nincs mögötte áhítat, nincs mögötte lélek, de mégsem lehet összehasonlítani azzal a kapcsolattal, ami megtörténik akkor, amikor van mögötte lélek, van mögötte áhítat. És ezért a micva minimuma a cselekedet. De egészen más az a cselekedet, ha van mögötte áhítat. A mai órán két dolgot fogunk tisztázni. Az egyik az az, hogy önmagában a micvák, ugye most azt mit mondtunk még egyszer, miért elmondom, mit tisztázunk a mai órán. Azt mondtuk, hogy a micváknak van teste, meg van lelke. A micva teste a cselekedet, a lelke meg az a szellemi tartalom, az az áhítat, ami mögötte van, ami motivál. Ez a micva teste, és a micva lelke. Oké? De ma aztról fogunk beszélni, hogy a micvák között is találunk különbséget. Kétfajta testű micva van, és kétfajta lelkű micva van. Mit értünk ez alatt? Hogy van olyan micva, aminek a teste egyszerű, és van olyan micva, aminek a teste is spirituális. Mire gondolok? Egy olyan micva, amikor a micva azt mondja, hogy egyél Pészákkor macest, az egy fizikai cselekedet. Ha nincs macest, és nem eszed meg azt a macest, akkor nincs meg a teste. De amikor megcsinálod a micvát, akkor mit csinálsz? A szádat mozgatod, és a gyomrodba eljuttatsz egy pár macesz darabot. Ez a micva teste. A micva lelke, mögé gondolni, hogy a kivonulás, és a spirituális, és mit tudom én. Oké, ezt stimmel. A tóra tanulás, az is egy micva. Ott mi a micva? Az, hogy tanuljál. A tanulás, az nem egy olyan fizikai cselekedet, mint az evés. Értedek? És ezért a Tóra tanulás ugyanúgy bír testtel és lélekkel, van a cselekedet maga, ami a micva teste, és a mögöttes spirituális tartalma a micva lelke, de a Tóra tanulásnak a teste is, a fizikai cselekvés része is sokkal spirituálisabb, mint mondjuk a macreszelésé. Ez az első, ami azt jelenti, hogy magának a micvák cselekvő részei között is, a micva teste időzőjelben között is, lehet egy fizikálisabb, meg egy spirituálisabb. Mi a helyzet a micva lelkével? A micva spirituális részével? Mit jelent az, amikor azt mondom, hogy áhítat? Mit értünk ezzel alatt, hogy áhítat? Szerintetek?
Napi érzemény. Jó, nem más.
Nem, de mit ért? Mi az a koncentrál? Mire koncentrálsz?
Hát Istenre, vagy amit csinálok. Okay. Hogy próbálom értelmezni azt.
Akkor vegyünk egy konkrét dolgot. Egyszerű dolog, mondjuk én Sábeszkor gyertyát gyújtok. Szombati, péntek este gyertyát gyújtok. Különök, hogy a teste maga a gyertyagyújtás. A lelke mi? Hogy mi lenne az egyszerű? Ne. Az is egy cselekvés. Mi akkor az áhítat?
Hogy kérek valamit.
Hogy? Nem feltétlenül a szombatlátás, mert a gyertyújtás akkor is micva nem tartod a szombatot. Mi a lelke? Abba belegondolni, hogy miért csinálom, és hogy mit szimbolizál el, és átérezni, hogy mit hoz nekem a szombat fénye, és mit tudom én. Ez lenne az egyszerű szinte. Mondjuk tfilin. A micva teste föltekerni az imaszia. A micva lelke belegondolni, hogy amikor a kezemre tekerem a szívem mellé, akkor az szimbolizálja, hogy az érzelmeimmel szolgálom Istent. Amikor a fejemre rakom, akkor az szimbolizálja, hogy az intellektusommal is szolgálom Istent. Oké? Okay. Macesz. A macesz micvája, cselekvés, fizikai cselekvés, megeszem a maceszt. A spirituális, hogy belegondolok, hogy ez az egyiptomi kivonulás, és ez jelképezi az alázatot Istenhez, ami nem úgy, mint a kovászos kenyér, ami felfogalkozott. A macesz az egy sima, az egy lapos valami, stb. De ez az áhítat, amiről én beszélek, ez gyakorlatilag nem is áhítat. Ez egy a jelentése a micvának. Minden egyes micvának van egy jelentése, amit vagy tudok, vagy nem, ahogy az előző órán befelé erről beszéltünk részben. Akkor belegondolom, hogy a jelentését. De van egy általános áhítat. És mi az általános áhítat? Amiről mi beszélünk. Az általános áhítat, ami minden micvának ugyanúgy a motivációja. Isten. Maga Isten. Maga az, hogy én azt érzem, hogy szeretnék vele kapcsolatba kerülni. Miért szeretnék vele kapcsolatba kerülni? Két ok motiválhat engem. Vagy azért, mert szeretem, vagy azért, mert tartok tőle.
Ez a tartok tőle nekem nincs.
Mindig idegen. Elég baj, hogy nincs meg. Hogy miért? De különben nyilván, ugye, mit ezt a kabbala úgy szokta definiálni, van az Isten szeretet, és az Isten félelem.
Mert nem, tehát a tisztelet
része,
az
úgy
van, ez a rettegés.
Oké, mert rossz. Mindjárt eljutunk. Mit értszük?
Mindenképpen.
Isten szeretett, és erre az előző években, amikor erről volt szó, a tányolákról nagyon részletesen beszéltünk, bele is lehet hallgatni, mit jelent az Isten szeretet, mit az Isten szeretet, elismételjük röviden. Az Isten szeretet az azt jelenti, az egy vonzódás. Mint minden szeretet, az egy vonzódás. Ami mind a kettő Isten esetében ugyanabból a gondolatból származik, csak más végkövetkeztetéssel. Amikor én vonzódok egy másik emberhez, akkor azért vonzódok hozzá, mert én ezt az embert valamilyen formában értékesnek tartom. Ugye? Ilyen vagy olyanokból. Hát úgy gondolom, hogy ő értékes általában, vagy csak az én számomra, nem is értékes. Ezért vonzódom hozzá, és szeretnék közel kerülni hozzá. Ugyanez az oka annak, hogyha én ettől az embertől tartok, vagy ahogy te fogalmaztál egy szinonimát, tisztelem. Csak ha azt mondom, ezt az embert értékesnek tartom, és ezért tisztelem, magyarul én kicsinek érzem magamat ő mellette. Általában a két dolgot nagyon nehéz összeegyeztetni. Ez az Isten félelem külön. Az Isten félelem az, hogy én kicsinek érzem magamat Istennek. Én azt mondom, hogy belegondolok, azt mondom, én mennyire nulla vagyok hozzá képest. Az Isten szeretet az, hogy mivel én egy nulla vagyok nélküle, ezért én szeretnék vele egyesülni, szeretnék vele a végtelennél minden közelebb kerülni, és minden jobban feloldódni benne. Ez az Isten szeretet, ez egy vonzalom. Az Isten félelem meg az, hogy mivel én egy nulla vagyok hozzá képest, én egy nulla vagyok nélküle, ezért bármi olyasmi, ami nem azt az utat követi, amit ő kijelöl, az még jobban nullává tesz ő előtte, és azért irtózom attól, hogy bármi olyat tegyek, ami tilos. Az egyik egy közelség iránti vágy, a másik pedig az arra való ügyelés, hogy nehogy még jobban eltávolodjak tőle. Hogy elvágjam tőle magamat előre. Értető a...
Minden? Elég kövesen értelmezni ki.
Az más kérdés, de mi ez a zsidóságnak az értelmezése?
Zsidóságon
lehet egy nagyon egyszerű értelmezés, hogy nyilván lehet, hogy félek a büntetéstől, de az nem Isten félelme, hanem a bűn félelme. Az a büntetés félelme. Oké, okay. De mi egy magasabb szintről beszélünk, akkor ez a magasabb szint. Most a magasabb szinten mindig kell mind a kettővel érzés bennem. Mind a két érzés az azt jelenti, hogy végig gondolom, hogy Isten az egyetlen valódi és végtelen lét, én pedig egy véges, halandó egy valami vagyok, akkor vagy arra következtetem, hogy én nem tudok nélküle meglenni, én nulla vagyok nélküle, és ezért szeretnék minél közelebb kerülni hozzá, és minél többet magamévá tenni az ő létéből, ez az Isten szeretet. A másik pedig, hogy nem szeretném magamat elvágni tőle, és ezért ügyelek arra, hogy nehogy véletlenül valami tilalmat megszegjek. Mert hiszem azt, hogy minden tilalom, az gyakorlatilag arra hívja fel figyelmet, hogy nehogy elvágjam magam tőle. Hogy mind a kettő ugyanabból indul ki, csak más a végkövetkeztetés, és általában az Isten szeretet az a tevőleges parancsolatok megtartására ösztökél engem, és az Isten félelem az pedig a tiltó parancsolatoktól való tartózkodás, megszegéstől való tartózkodásra ösztökél engem.
Igen? Valóban büntet?
Ugye, ha így nézzük, akkor a büntetés maga, a jutalom és a büntetés, az maga az ővel való közelség, hogy azt, hogy elvágom magam tőle. Ha én megszegek egy mincát, akkor az elvágom magam tőle. Igen.
Igen, ez jó.
Oké, most. Akkor, amikor azt mondjuk, hogy áhítat, minden micca mögött van áhítat, akkor mit értünk ez alatt? hogy minden micca mögött ott van az Isten szeretet és az Isten félelem. Abban az értelmezésben, ami most mondtuk. Ez az egyszerű, általános jelentése az áhítatnak. Ha te úgy csinálsz egy miccát, hogy közben nem gondolsz erre, akkor megvan a micca cselekvésre, cselekvés része, de a micva lelki része nincs meg. Most őszintén, hányan csinálnak úgy miccát, hogy közben arra gondolnak, hogy szeretnék közel kerülni a végtelenhez, és feloldódni a végtelen.
Ez az imént van, én igen.
Hát, hogy amúgy egy kiemelkedő személyiség
nem,
vagy.
Nem, hát de az a baj, hogy annyiszor nem imádkozom, mint te. És ha már imádkozom,
akkor már ott
van. Minden nap, ugye, hogy imádkozom.
Lakalapot.
De csak amin, akkor ott vagyok, igen.
Jó, ez nagyon jó. De ezt nem mondhatja el mindenki magáról. És az imánál az még jobb, az még könnyebben adja magát.
Igen.
Mert ott az ima teste maga. A ima gyakorlati része is már egy spirituális, ahogy az előbb említettük, mint a Tóra tanulás. De mondjuk az, hogy az ember, amikor szombat, péntek este gyertyát gyújt, akkor közben arra gondol, azért gyújtok gyertyát, mert az Isten szeretet, és ezáltal tudok közel kerülni Istenhez. Ez nem nagyon van meg így.
Az még mindig jó, az még mindig könnyű szerintem.
Oké. Okay.
Akkor inkább az evésnél, igen, vagy a
kóssal.
Igen, ott nem, ott azért nem. Nem. Azért ezt nem mondjuk.
Oké.
Okay. De amikor megáll a
akkor lehet, még a filinnél is.
Valahogy. Most, erre azt mondja a tánya, ahogy ezt korábbi fejezetekben tanultuk, csak most visszakanyarodunk ide. Az Isten szeretetben és az Isten félelemben is, Isten szeretet félelem, tehát most a kettőt egy kategóriában veszük, két szint lehetséges. Van egy nagyon tudatos szint, és van egy ösztönös szint. A tudatos szint az, ha valaki leül, és valóban ő tudatosan meditál azon, hogy mit jelent az, hogy én véges vagyok, és mit jelent az, hogy Isten végtelen, és akkor én mennyire nulla vagyok ő nélküle, hogyan kapcsolhatok én a véges a végtelenhez, nem kapcsolhatok más által, csak a micva által. És ezáltal, amikor ez az érzés föllobban benne, akkor ő fölteszi a filint, és átérzi annak a hihetetlen erejét. Ez egy óriási szint, hogy valaki eljusson ide, hogy intellektuálisan ezt végiggondolja, meditálja rajta, és ebből egy igazi érzelem szülessen. Ez nem egy mindennapos szint. Erre tulajdonképpen csak a cádikok képesek, és azt tanultuk, hogy a cádikokban nincsenek sokan. Ez egy szint. De egy másik szint, amit ösztönös Isten szeretetnek és félelemnek mondunk, és erre azt mondjuk, az ösztönös Isten szeretet félelem, az mindannyiunkban megvan. Mit jelent az, hogy ösztönös Isten szeretet félelem? Amit az előbb mondtál. Maga az a tény, hogy én tartom ezeket a szokásokat, végsősorban ide vezethető vissza, csak nem teljesen megszokásból csinálom. Oda vezethető vissza, hogy fölismerem azt, hogy én, mint egy egyszerű ember, egy fizikai lény, semmi vagyok ahhoz a végtelenhez képest, ami Isten, Istennek lehetek. És ezt nem kell mindig végig gondolnom, ez ott van bennem. Ez egy ösztönös érzés. Ezt az ösztönös érzést pedig maga a cselekedet által föl tudom ébreszteni. És akkor előhívom, hogy ez az ösztönös érzés, ez jelenjen meg valamilyen szinten az érzelmeimben is. De ez nem ugyanaz, mint amikor intellektusan végig gondoltam, és meditáltam, és mit tudom, az nyilván sokkal magasabb szint. És erre mondtuk azt, hogy a micvák között is kétfajta testű micva van, és kétfajta lelkű micva van. Ugye? A cselekedet lehet nagyon fizikai, vagy lehet spirituálisabb, mint lásd, macaszedés kontra tóra tanulás. És a mögötte levő áhítat, ami Isten szeretet fél, az is lehet vagy az intellektuális típusú, amit erősen végig gondolok, és a meditációval meg fog születni az Isten szeretet és Isten fél, vagy az egyszerű, ami egy ösztönös Isten szeretet, Isten fél, ami mindannyiunkban megvan. Minden embernek a lelki ismerete, az tulajdonképpen nem más, mint az ösztönös Isten szeretet, Isten félelem. Oké? Okay? És stimmt, fáles? Akkor most megpróbáljuk ezt a szövegben is elolvasni, ez nem lesz könnyű, mert eléggé kacskaringos módon van. Ezt angolul fordította valaki, de nem a szöveg maga is, az eredeti héber is. Nézzük a hármas oldal tetejétől. És ezekben is, tudnék, a micvákban és a kavanában összesen 4 fokozatot lehetnek különböztetni. Mert a parancsolatok teste, maga, két fajtára oszlik. Nevezetesen egyik a valós cselekvést igénylő parancsolat, a másik fajta pedig a szóbeli vagy mentális cselekvést igénylő. Amilyen például a Tóra tanulása, vagy a smá elmondása, az ima, az étkezés utáni áldás elmondása és egyéb áldások. Tehát akkor a Tóra vagy a parancsotok teste két csoportra osztható. Vannak azok a parancsotok, aminek egy valódi fizikai cselekvés a teste, tekert filint, gyújtsál gyertyát, stb. És van olyan, aminek a teste is már kicsit spirituális, valamilyen szóbali vagy gondolatbeli cselekvést igényel, mint az ima, a Tóra tanulás, és itt. Ez akkor a parancsolatok cselekvés része, és ami ahhoz tartozik. A parancsolatok kavanája, az a szándék mögöttük, hogy az örökkévaló áldott lényegéhez hűségesek maradjunk, olyan, mint a lélek a testnek, és hasonlóképpen két fajtára osztható, a testben jelenlevő lelkek mintájára, ezek ugyanis állatokban és emberben lévő lélek fajtára oszlanak. Ugye az állat az ösztönös, az ember az meg a tudatos. Ennek a mintájára az én micva tartásom lelkei is két csoportra osztható. Az áhítat, amivel én hűséges akarok maradni Istennek, és nem akarom magamat elvágni tőle. A másik oldalról szeretnék hozzá kapcsolni. Ez tehát az Isten félelmes, az Isten szeretet, ez is kétféle típusra osztható. Van az ösztönös, és van egy magasabb szintű, a intellektuális. Kezdjük a magasabb szintűvel. Az első fajta kavaná az olyan emberé, aki elég értelmes ahhoz, hogy megismerje az örökkévalót és az ő áldott nagyságát, és ebből a megértésből magasztos istenfélelem származzék a fejében, és az örökkévaló iránti szeretet a szíve jobb felében, hogy a lelke szomjúzzék az örökkévaló iránt, és azt keresse, hogyan ragaszkodhat hozzá a Tóra és a parancsolatok teljesítése által, melyek az ő áldott énszofja világosságának, mint egy kiterjedése és reflexiója a lélekben, hogy azok által ragaszkodhassék ő hozzá, és ezzel az intencióval tanulja a Tórát és teljesítse a parancsolatokat, és hasonlóképpen ezzel a szándékkal imádkozzon, vagy mondja az áldásokat, és akkor ez a kavaná olyan lesz, mint az emberi lélek, amelyben az értelem van, és döntési szabadság, és a tudás szava, vagyis ez a magasabb szint. Az, amikor, most mindegy, hogy melyik típusú testű micváról van szó, hogy ez a kicsit cselekvő, vagy a kicsit félításabb, de a kavaná, az áhítat, ami mögötte van, az a tény, hogy ő közel akar kerülni Istenhez, ezen a szinten egy tudatos szint. Azt jelenti, hogy ő meditál ezen, és végig gondolja, és mély meditáció van mögötte, és abból születik meg a kavaná. Ez akkor a magasabb szint. Van egy alacsonyabb szint. De akinek az értelme túlságosan korlátozott ahhoz, hogy megismerje és megértse az áldott Ein-Szof nagyságát, és ebből a megértésből tudatos szeretet fejlődjék a szívében, és az elméjében tisztelet, és a szívében istenfélem is, de mégis megemlékezik a szívében rejtőz természetes szeretetről, és felébreszti azt, kihozva a szív rejtekéből a tudatos lélekrészbe, legalább annyira, hogy az akarat, amely az elméjében lakozik, és amely a szívében is rejtőzik, jóváhagyja és elfogadja azt teljes készséggel és őszintességgel, itt megálljunk, akkor az már mégis egy kavaná. Köszönjük, ő nem tudatosan gondolja végig. Nem az, hogy leül meditálni, mert föltekerni a fényt, vagy meggyújtaná a sáveszi gyertyákat. És abból a meditációból születne egy olyan érzés, egy olyan tűz, heves érzelem, amit aztán manifestál, kifejez abban a cselekvésben, amit csinál, mert ez az első szint. Hanem miről van szó? Hogy van benne egy általános lelkiismeret, ami a szíve mélyén mindannyiunknak megvan. Ami azt diktálja neki, hogy ő tulajdonképpen egy földi halandó ember, és kívánkozik a transzcendens iránt. Ez minden emberben megvan. És ezt ő fölébreszti magában, tulajdonképpen magával a cselekvés által, de legalább csak annyira, hogy gondoljon egy kicsit erre, hogy ez tudatosuljon benne egy kicsit. Annyira, hogy az, ahogy ő mondja, hogy az akarata jóvá hagyja, és az már akkor tekinthető kavanának, még ha nem is egy tudatosan fölébresztett, vagy nem egy azon a magasabb szintű kavanának, de mégis egy kavaná. És ez a kavaná, ez a motiváció, ez az áhita, ez az Istenhez való hűség, bár az alacsonyabb rendű, mint az előbb elemzett, mégis lehet nagyon intenzív és nagyon erős. Még olyan erős is lehet, hogy még az ember mártírságra is készül, hogy ezt teljesítse. Egy micva teljesítése érdekében még arra is kész lehet, hogy akár az életét áldozza. Szóval ez nem jelenti azt, hogy ez nem egy intenzív érzés, hanem csak azt jelenti, hogy nem egy intellektuális, kognitív meditációból fakad, hanem egy belső készletésből, amit fölébreszt az ember magában. Ez a belső készletés mindenkiunkban megvan, csak föl kell ébreszteni. Most ez az, amit ő csinál az átlagemberhez képest, hogy ő fölébreszti magában. Nem hagyja, hogy a lelki ismeret van nagyon mélyen legyen, hanem fölébreszti magában. hogy még mártíromságra is hajlandó legyen az örökkévaló egyedüli voltának tanúsításáért, hogy hozzá kapcsolhassa saját isteni lélek részét, és annak öldözékeit, azaz a gondolatot, a szót és a cselekedetet, és összekapcsolja az ő egyetlenségével, azaz a legfelső akarattal, mely a Tóra tanulásába öltözik, és a parancsolatok teljesítésébe, amit az feljebb elmagyaráztuk. És ebben a természetes, vagy inkább ösztönös szeretetben félelem is van, ez, tehát magyarul ez nem csak arról szól, hogy én motivációt érzek arra, hogy Istennel kapcsolatba kerüljek és feloldódjak a végtelenben, hanem benne van a másik érzés is, hogy nem akarok tőle elszakadni, ugye ez a félelem. Attól félek, hogy nehogy csak nehogy véletlenül elszakadjak tőle. Félelem is van, amely elfogadja az ő uralmát, és nem lázad ellene, Isten mentsen attól. És ezzel a kávánával elfordul a gonosztól, és a jót teszi, és tanul, és imádkozik, és elmondja az áldásokat, követve a szavak egyszerű jelentését, tudatos félelem és szeretet nélkül, hiszen ez nem egy tudatos, vagy egy meditáció által fölgerjesztett félelem és szeretet, szívében és elméjében. Nos, az ilyen kávaná hasonlítható ahhoz az élőlénynek, akinek nincs értelme és akaratszabassága, és akinek a midái, tehát a jellemvonásai, nevezetesen, hogy fél az ártalmas dolgoktól, és kedveli azt, ami jól esik neki, a ösztönös természetéből fakadnak, nem pedig valami megértésből, meditációból, tudásból. Ilyen például az a természetes szeretet és félelem, de minden zsidó ember szívében ott rejlik, mert ez örökségünk az atyáinktól, és olyan, mint a természeti ösztön a lelkünkben, ahogy fentem mondottuk. Vagyis összefoglalva, tehát ez az... Nincs negyedik oldal, ugye? Hogy? A midá az jellemvonás. Ugye, akkor ez, akkor összefoglalva, tehát azt mondtuk, hogy az egész fejezet összefoglalva, hogy egy micvának a lényege, ugye a minimuma a cselekvés, megcsinálni a micvát, de hiába van ez a cselekvés, hogy nincs mögött áhítat, aztán azt tisztáztuk, hogy ez az áhítat, ez az egyszerű jelentés által önmagában a micva jelentését tudatosítani magunkban, de egy mélyebb szinten, amiről itt beszél a tárgyak, az áhítat lényege az az, hogy benne kell, hogy legyen az az Isten szeretet és Isten félelem, az a vonzódás Isten végtelensége iránt, és az a félelem attól, hogy elvágjuk magunkat tőle, de ez az Isten szeretet és Isten félelem is két csoportra osztható. Lehet ebből egy egyszerű, ami az ösztönös belső érzés, vagy ösztönös belső készítésre hajaz, és lehet egy magasabb szintű, ami egy meditációból fakad, egy mélyebb gondolatiságból fakad. Emellett a micvák cselekvés oldala is két csoportra osztható, a testük is két csoportra osztható. Van az a cselekvése a micvának, ami egy egyszerű cselekvés, megenni a macerzt, felszállni a bárhez, föltekedni a filint, meggyújtani a gyertyát, és van olyan, aminek a cselekvés része is spirituálisabb, szellemi, mint például imádkozni, Tórát tanulni, és így tovább. Nem feltétlenül, nem? Melyik mit akarok? Nincs. Hogy?
Sokáig
nem
leszünk,
hogy imádkozni. Jó, de most ilyen szempontból az nem a micva része a devésnek. Önmagában enni még nem micva. A macesz tenni, mit szó, de egész nap enni az nem mit szó, az egy szükség lesz, valóban. Viszont kérdezel, az fontos, mert valóban nincsen hierarchia, általában szoktuk mondani, hogy a micvák között nem teszünk különbséget, minden micva ugyanúgy micva. De például pont a Tóra tanulás ki van emelve, mint egy olyan micva, ami Talmud Torá keneget kulán, azon írva, a Tóra tanulás az felér minden más micvával. Miért? Mert a Tóra tanulás tekintve, hogy annak a cselekvés része is spirituális, sokkal intenzívebb hatással van ránk, és sokkal intenzívebb módon köt minket az örökkévaló Istenhez, mint minden más micva. Mert ott még a cselekvés részében is nem tehetjük meg, hogy nem érezzük a kapcsolatot. Mert az Istenhez kapcsolat egy szellemi dolog. Ahhoz, hogy érezzük, az kell legyen szellemi. És a Tóra tanulásnál még a cselekvés része is szellemi, és ezért az erősebb, mint minden más. Erősebb, mint minden más mit van.
Valami még volt a fejemben, még az elején.